Mesék Szent István királyról. Egy korona és egy barátság története. Volt egyszer egy nagyon szép vidék. Magas hegyek koszorúja védi, gyakran melegíti kellemes napsütés, csendes esők öntözik. Nem kell itt félniük az éhezéstől és a nélkülözéstől az embereknek, ha békességben élnek és okosan gazdálkodnak. Így gondolhatta Szent István is, amikor 1000 évvel ezelőtt éppen ezen a földön, a Kárpát-medencében alapította meg királyságát. Ez a történet akkor kezdődik, amikor Szent István király még gyerek volt. Talán nem is sokkal nagyobb, mint most ti. Persze akkor még nem volt király. Sőt, az édesapja sem volt király, csak fejedelem. Ennek a fejedelemnek, Gézának, az volt a nagy vágya, hogy az ő fiából igazi nagy király legyen. Nem olyan, mint a környékbeli többi uralkodó, akik valamilyen náluk is hatalmasabb uralkodónak hűséget fogadnak, hanem olyan királyt akart Istvánból, aki a legnagyobbak között van, aki fölött nem uralkodhat senki. Azt Géza talán maga sem gondolta át, hogy még a legnagyobbak fölött is van valaki. Maga az Úristen, akitől minden hatalom származik. De a királynak aztán úgy is kell viselkednie, hogy méltó legyen a magas tisztségre. Amikor megkoronázzák, szent esküvéssel meg kell fogadnia, hogy szeretetben és igazságban kormányozza majd a rábízott országot. Azt mondod, nem mindig tartják be ígéretüket a királyok? Hát bizony, igazad van. Szent István viszont nagyon igyekezett, hogy jó király legyen. Majd meglátod ebből a könyvből, hogy hogyan. Egy szó mint száz, Géza nagyon megörült, amikor a fejedelmi udvarba, Esztergom várába elvetődött egy nagy tudásáról híres pap, akit Adalbertnek hívtak. Adalbert a cseh fejedelem családjából származott, Prága püspöke volt, s a német császárral is rokonságban állt. Éveken át élt Rómában, ahol szerzetesi közösséget alapított. Isten szolgálatára fogadalmat tett, egybegyűjtötte ezeket a férfiakat, őket mindenféle tudományokra oktatta, okos és jó cselekedetekre bíztatta. Aztán sokat közülük elküldött a világ messzi tájaira, hogy szolgálják ott is az ügyet, tegyék jobbá és szebbé a világot. Nagyon tetszett ez az akkori római pápának, így aztán jó barátságba keveredtek, és sokat beszélgettek Adalberttel. Tudta mindezt Géza fejedelem is, és a fejébe vette, Adalbert bizonyára segíteni tud neki abban, hogy a fiát királlyá tegye. Fogadta hát a neves férfiút, és trónszékébe ülve előadta neki, hogy mi a szándéka. Meghallgattalak, nagy uram, de még mindig nem tudom, miért olyan fontos neked, hogy István fiadból király legyen, mondta végül Adalbert Géza fejedelemnek. Igaz keresztény királyságot szeretnék ezen a földön, amelyre a pápa úr is büszkén tekinthet, s melyet pártfogásába is vesz, válaszolta Géza, bízva abban, hogy a papnak tetszeni fog ez a válasz. De nem így lett. Azt beszélik rólad, nagy uram, hogy pogány szokásoknak is hódolsz. A pogány Istennek is áldozatot mutatsz be. Ugyan, hogy nyerheted el így a pápa pártfogását? Géza igencsak bosszankodott azon, hogy ez a csupaszképű, vékony papocska ellent mer neki mondani. Erős kezével a trónszék karfájára csapott és fölkiáltott. Elég gazdag vagyok ahhoz, hogy két Istennek is áldozzak. Vagy akár többnek is, ha nekem úgy tetszik. Nem vagy te gazdag, Géza fejedelem, hanem nagyon is szegény, válaszolta csendesen Adalbert. Mert csak fegyverek vannak a kincses táradban, és az emberek azért engedelmeskednek neked, mert félnek tőled. Ha szeretet is lenne benned, akkor lennél igazán gazdag. mert ha az emberek javát keresnéd, biztosabb lenne a hatalmad is. Erre egy szót se szólt Géza, csak szúrosan nézett a farkasbőr süvege alól. Magában viszont ezt gondolta. Azért a fegyvertáram arra jó, hogy elővegyem onnan a csatabárdomat, és alaposan főbe kólincsalak vele. Adalbert is csak állt szótlanul, nézett a fejedelem szemébe. Közben ez járt a fejében, mintha csak olvasna a fejedelem gondolataiban. Ha ez a félig pogány nagyúr most engem mérgében fejbe kólint, akkor elszáll belőlem a lélek. De Gézának aztán megenyhült a tekintete, mert megtetszett neki ennek a szelíd papnak a bátorsága. Igazad van, Adalbert uram, mondta neki. Nem vagyok jó keresztény. Sok ellenségemet megöltem, túl sok vért apad a kezemhez. Én magam nem is lennék méltó a királyi koronára. Csak az országot szeretném megmenteni. A fiamnak akarom a koronát, ezért segíts nekem, ha tudsz. Erre Adalbert megenyhült, megkedvelte a fejedelmet, mert látta rajta, hogy bár erőszakos ember, az országát és a fiát nagyon szereti, és megígérte, hogy segíteni fog. Betartotta, amit ígért, és néhány év múlva visszatért, okos papokat, tanítókat hozott magával, hogy Istvánt királlyá neveljék. Addigra már Géza fejedelem is megígértette az alattvalóival, az ország minden nagyurával, hogy ha ő meghal, Istvánt fogadják el törvényes uralkodójuknak. István pedig, amikor erős ifjúvá növekedett, kapott is egy kis saját országrészt, egy hercegi tartományt, hogy ott gyakorolja az uralkodás minden csinyát, binyát. Ebben a tartományban, Nyitra várában lakott tehát István, itt tanították őt Adalbert hívei bölcsességre, keresztényi szeretetre 2 éven át. Aztán Adalbert elment a bajor földön uralkodó herceghez, és rábeszélte, hogy adja feleségül Istvánhoz a húgát, Gizellát. Így is lett. Ezzel sikerült szövetségesnek megnyerni Bajorországot. Jöttek is az országba Gizella kíséretében, jól fölfegyverzett bajor lovagok. Adalbert aztán egy nap igen jó hírt hozott Istvánnak. Az én régi jó barátom, a nagy tudású és békeszerető 3. Ottó most foglalja el a német császári trónt. Elmegyek hozzá, és megkérem, hogy legyen támogatója országodnak és királyságodnak. Adalbert be is tartotta ígéretét, de aztán hiába várták, nem tért vissza Istvánhoz. Pedig nagy szükség lett volna rá, mert egy esztendő múltán meghalt az idős Géza fejedelem. Amikor ennek hírét vette, István elindult Nyitráról Esztergomba, hogy átvegye a fejedelmi hatalmat. Igen ám, de Koppány vezér, a nagyurak egyike, István rokona, megszegte esküjét, amit még Gézának tett. Bejelentette, hogy nem ismeri el István hatalmát, és ő maga akar a fejedelmi trónra ülni. És azt mondta, ő a család legidősebb férfi tagja, régi szokás szerint most neki jár a hatalom, akármit is ígért korábban. Szerencsére nem maradt egészen segítség nélkül az ifjú István, ugyanis egy nap betoppant hozzá egy szerzetes, akit Asztriknak hívtak. Ő volt akkor a vezetője azoknak a szerzeteseknek, akiket egykor Adalbert hozott Géza fejedelem országába, és így szólt. István urunk, mi csak is téged ismerünk el jogos fejedelemnek. Jó tanáccsal mindig szívesen rendelkezésedre állunk, tartozunk ezzel a mi áldott emlékű Adalbert atyánknak is. Hát mi történt Adalberttel? Kérdezte István. Úgy beszélsz, mintha meghalt volna. Sajnos, éppen ez történt, hajtotta le fejét Asztrik. Messzi éjszakra szólította a hivatása. Ott aztán keresztül szúrták lándzsával a gazpogányok, szent ügyünkért föláldozta életét. Hely, keservesen megsiratta István az ő atyai jó barátját, De nem volt sok idő a gyászra és szomorkodásra, mert hadba kellett vonulni a lázadó koppány ellen. Támogatták a harcban Gizella királyné bajor lovagjai is. Így véres csatákban legyőzték az ellenséget, és maga koppány is meghalt. Akkor nem volt más, aki szembe mert volna szekülni Istvánnal, és így ő lett az ország fejedelme. Asztrik pedig fölkerekedett, és elment, hogy a pápától királyi koronát kérjen István fejedelemnek. Örvendezve tért is vissza, erős kísérettel, díszes menetben hozta a megáldott koronát. Isten jó szívvel tekint rád, István urunk, mondta Asztrik, meghajolva a fejedelem előtt. Új pápa van Rómában, második Szilveszter néven. És nem más ő, mint harmadik Ottó császár, egykori nevelője. Adalbert sokat mesélt rólad a császárnak, ő pedig a pápának. Így Szilveszter pápa nagyon jól tudja, hogy igaz keresztény királya és jó apostola leszel az országodnak. Azt beszélte el nekem a pápa, álmában angyal jelent meg, aki arra utasította, hogy neked küldje el ezt a koronát, mert bár eredetileg más fejedelem számára készült, de te méltóbb vagy rá. Csoda történt, uram, ez is bizonyítja, hogy Isten téged akar királynak. Isten akaratának igyekszem megfelelni, mondta erre István, de azt hiszem, a legnagyobb csoda a halálnál is erősebb barátság. Lám az én jó lelki atyám Adalbert holtában is segít nekem. Tényleg ott járt az angyal a pápa úrnál, az csak is ő küldhette oda. Már is királyként szóltál, uram, mondta Asztrik, elámulva az ifjú uralkodó bölcsességén. Ezután Istvánt nagy pompával valóban királlyá koronázták. Ha Budapesten jársz, a Dunaparton láthatod a soktornyú épületet, az országházat. Az épület díszes kupolacsarnokában réges-régi korona látható, előtte éjjel-nappal díszőrség áll. A legendák szerint ez volt az a szent korona, amivel István királyt megkoronázták. A tudósok ma már másként gondolják. Valójában ezt a koronát később csak Szent István halála után készítették, de az szinte biztos, hogy vannak a koronának olyan részei, amelyek még István kincstárából valók. Tehát a Szent Király keze érintette őket. És mivel ezeket beépítették a koronába, mégiscsak szent ez a korona. És így aztán már nem is tekintettek mást igazi királynak ezen a földön, a szép Kárpát-medencében, csak is azt, akinek ezt a szent koronát ünnepélyesen a fejére tették.
Betlen Falvi Gábor Magyar Szentek Élete című könyvéből olvasott nektek Dömötör Ildikó.
Mária Rádió.
Szeretettel köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. A mai nap költője sorozatban, február 5-én, Berde Máriát idézzük fel. Őszintén megmondom, én nem ismertem Berde Máriát korábban. Most, hogy elkezdtünk foglalkozni az istenes költőkkel, akik a magyar költészetben vannak, így fedeztem fel magamnak ezt az erdélyi költőt, írót, műfordítót. Ő, mint mondtam, február 5-én született, 1889-ben, és csak 60 évig élt, Kolozsváron halt meg. A feminizmus egyik nagyon finom alakja, Berde Mária. És egy tisztánlátó polgári személyiség, aki nem hódolt be a legszörnyűbb időszakban sem semmilyen izmusnak. Tisztán látta, hogy milyen irányba kellene menni. Költészete pedig egy melankólikus, de mégis egy mélyen ember szerető asszony költészete. Berde Mária sokak nagy kedvence lehet, ha megismerjük. És egyúttal megismerünk egy olyan személyiséget, aki számunkra magyarságával, tisztánlátásával, világító szemléletével, erkölcsiségével példaadó a mai korban is. Berde Mária a kereszt előtt. Valaki egyszer Krisztus elébe íszókkal járult imádság helyébe. Uram, én értem, mit üzen a péntek. Imádkozni értük, kik nékünk vétnek. Tudom, mit mond a bűnös asszony példa, fölemelni ki elesett. Ki céda? S hogy ördöngősből istenest csináltál, hogy kődobónak kenyeret kínáltál. S látd, Uram, én felvettem a vértet, mely a te gunyád, és harcoltam érted. A kővel szemben kenyérrel kiálltam, és méregért piros vérem kínáltam. S bár vissza kő repült, fekete áltok, napnyugtán szóltam mégis, megbocsátok. Reggelre ismét új kenyért szereztem. Én, Krisztusom, behányszor újra kezdtem. Ismersz te is vesztett csatát. Egy éjjel árul el Júdás és tagad le Péter. Kikért jöttél, keresztre ők veretnek. Tamás nem hisz szavadnak, csak sebednek. De megváltottaid vajon, ha holnap megint ördöngősök módjára szólnak? Ha Magdalé nem kísér halálig, de estvélig újból cédává válik? Ha minden magvat, mit elvetettél, sziklára sodolt volna egy veszett szél? Ha szájad minden szent igéje meddő, és elárul mind a 12? Amikor véres könnyeit pereknek, s aludni tudnak ők, akik szeretnek, ha nem jön angyal homlokot simítni, se szombat éjjel sírodat kinyitni? Én, Krisztusom, hozzád leszállt a húsvét. De nékem új és új nagy péntek jut ismét. Mindennik hajnal új csatát ereszt rám, minden nap újra hajt az én keresztfám. S ha lelki sírba, tetsz halálba fekszem, a kőajtó alól meg nem melegszem, míg ki nem döntöm két szegény kezemmel, nem jön segíteni sem Isten, sem ember. Taposó jószág, hogyha körbe trappol, magot csépel ki, s új remény kell abból, de én előttem csak a céltalanság, akárhogy tartsam példáit parancsát. Kikhez jó volnék, s kiket jóra vinnék, ők megmaradnak, akik voltak mindig. Csak kősziklára, sivatagba vetni. Elfáradtam, hasztalan szeretni. És lábadhoz leullok most kiégve. Mondd, Krisztusom, evergődés mi végre? Valaki egyszer imádság helyébe íszókkal járult a kereszt elébe. Fent elsápadt az égi mennyezet, s a megfeszített Isten könnyezett. Berde Mária.
Hírpercek.